a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása legyen az Úr nevében, aki teremtett, megtart és igazgat mindeneket. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek áldott közösségében. Amen. Testvéreim, a 165. dicséret első versét énekeljük fennállva. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal elé állni. szálljon alá áldás, segedelem és kegyelem onnan felülről a világosságoknak atyától, akitől száll alá minden jó adomány és tökéletes ajándék. Amen. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim, hallgassátok Istennek azt a szent igéjét, amit tanulmányozunk ezeken a vasárnapokon, nevezetesen a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 10. fejezetéből olvasom ismételten a 25. verstől kezdődő szakaszt. Amíg az igét olvasom, hallgassátok figyelemmel, keresztjénekhez illő alázattal. A Lukács írása szerint való Szent Evangélium 10. fejezetéből a 25. verstől kezdődően így szól hozzánk Istenünk szent igéje. És imi egy törvénytudó felkelt, kísértvén őt is mondta: Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? Ő pedig mondta annak: a törvényben mi van megírva, mint olvasod? Az pedig felelvén mondta: szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből, és a te felebarátodat, mint magadat. Mondta pedig annak: jól feleltél, ezt cseleked és élsz. Az pedig igazolni akarván magát, mondta Jézusnak: de ki az én felebarátom? Jézus pedig felelvé mondta: egy ember ment lefelé Jeruzsálemből Jerikóba, és a rablók kezébe esett, akik azt kifosztván és megsebesítvén elmentek, és otthagyták félholtan. Történet szerint pedig ment lefelé az úton egy pap, aki azt látván elkerülte, hasonlóképpen egy lévita is, mikor arra a helyre ment és azt látta, elkerülte. Egy samaritánus pedig az úton menvén odaért, ahol az volt, és mikor azt látta, könyörületességre indult. És hozzájárulván bekötözte annak sebeit, olajat és bort töltvén azokba, és azt felhelyezte az ő tulajdon barmára, elvitt a vendégfogadóházhoz, és gondját viselte neki. Másnap pedig elmenőben két pénzt kivévén odaadta a gazdának, és azt mondta neki: viselj gondot rejá, és valamit ezen felül rejá költesz, én mikor visszatérek, megadom néked. E három közül azért, kit gondolsz, hogy fele barátja volt annak, aki a rablók kezébe esett? Az pedig mondta: az, aki könyörült rajta. Mondta azért neki Jézus: eredj el, és te is ekképpen cselekedjél. Istenek szent lelke áldja meg az ő igéjét a mi szívünkben, és cselekedj, hogy teremjen az sok gyümölcsöt az ő dicsőségére is, mindenek javára. Most pedig jöjjetek, szeretteim, és imádkozzunk a mi Urunkhoz, Istenünkhöz a következőképpen. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztusban, dicséretet mond nyelve mindennek, hiszen te, ami könyörülő Istenünk vagy, aki nem csak gondunkat viseled ezen a földön, hanem egyengeted a mi útainkat arra, hogy hazaérkezhessünk az atyai házba hozzád. Köszönjük, hogy e végre küldted el fiad Jézus Krisztus Urunkat ebbe a világba, hogy éljünk általa, hogy minket, akiket az ördög szinte félholtra ver, megkínoz, megsebesít, minket meg akar gyógyítani, és minket oda akar vinni teljes szépségünkben, a te szépségünkben a te trónusod elé. Köszönjük, hogy ezért azt is vállalta, hogy őt sebesítsék meg. ezért vállalt azt, hogy ő is meghalt értünk, hogy mi éljünk általa, hogy mi megszabaduljunk általa. Ó, Urunk, áldott légy, hogy így könyörültél rajtunk, ilyen nagy jót tettél velünk. Ezt az áldozatot hadd tekintsük, hadd legyünk hálásak neked mindig, és ezért tudjunk egy akarattal együtt lenni, imádni téged, nem csak itt a hívek gyülekezetében, hanem a mindennapi életben is. Tudjunk a te dicsőségedre élni, a te tetszésedre járni, hogy valóban méltók lehessünk a Krisztusi elnevezéshez. Így áld meg ma is szívünkben az ígét, áld meg a gyülekezetet, az itt lévőket és a távol lévőket, akik csak lélekben vannak közöttünk és imádkoznak érettünk. Légy közöttünk ígéddel és szent lelkeddel, szent fiadért Jézus Krisztusunk nevében és érdemét kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Testvéreim, a 164. dicséret első versét énekeljük. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására. Szentelj meg minket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Szeretett testvéreim, Isten szent lelke segítségével szeretnék előttetek szólni annak a szent ígének az alapján, amelyik megvan írva az előbb felolvasott bibliai szakaszban, a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 10. fejezetének a 25-től a 37-ig tartó verseiben. Ebből hallgassuk meg most a 33., 34. és a 35. verset. Egy samaritánus pedig az úton menvén odaért, ahol az volt, és amikor azt látta, könyörületességre indult, és hozzájárulván bekötözte annak sebeit, olajat és bort töltvén azokba és felhelyezvén az ő tulajdon barmára, a vendégfogadó házhoz vitte és gondját viselte néki. Másnap pedig elmenőben két pénzt kivévén odaadta a gazdának és mondta neki, viselj gondot rejá, és valamit ezen felül ráköltesz, én mikor visszatérek, megadom néked. Amen. Testvéreim, hogyha olvasunk egy elbeszélést, vagy nézünk egy műalkotást, vagy hallgatunk egy zeneművet, valahol a darabnak van egy csúcspontja, ahová elérkezik az a bizonyos elbeszélés, vagy zenemű, vagy amely feltűnik azon a képen, és szinte minden oda mutat, oda vezet, ott csúcsosodik ki az egész. Feltehetjük a kérdést, hogy ennek a példázatnak hol van a csúcspontja. Itt van. Az írás magyarázók azt mondják, hogy a 34., 35. és 35. vers, tehát ez a három a példázat csúcspontja. Jön egy pap, azt olvastuk a múltkor, elkerülte. A lévita is látta, elkerülte. Azt is mondtuk, hogy nagy évben, messze ment el ettől a szerencsétlen embertől. Na most ugye van egy hármas szabály, hát ketten elkerülték, csak jönni kell valakinek, ugye, aki majd könyörül ezen a szerencsétlen emberen. Ha már a pap elkerülte, ott hagyta, a lévita is elkerülte, majd mondjuk jön egy harmadik, egy zsidó ember, lehet, hogy éppen nem egy házi méltóság, lehet, hogy egy egyszerűbb ember, majd ő helyre hozza a dolgokat. Sőt, a törvénytudó lehet, nincs benne a Bibliában. Én csak úgy gondolkoztam, hogy lehet, hogy azt gondolja, hogy harmadiknak esetleg éppen egy törvénytudó jön. És majd azt tudja a törvény, az becsüli a honfitársait, ő majd odaül, illetve odahajlik, és segít ezen a szerencsétlen emberen. És akkor Jézus egy váratlan, egy félelmetes hajtűkanyarral kifordítja ezt az egész eseményt, és azt mondja, hogy jött egy samaritánus. Tudjátok, szeretteim, hogy micsoda szörnyű hatással volt ez a törvénytudóra. A samaritánus megoldási lehetőség. Ez egy olyan váratlan fordulat volt, mint bocsássatok meg, hogyha váratlanul pofon vágják az embert. Ez egy olyan volt a törvénytudó számára. Mint hogyha megyünk az úton, és váratlanul elétesik egy tégla, majdnem nagyon ütött bennünket. Hát valami ilyen érzéshez tudnám hasonlítani a törvénytudónak az érzését, amikor azt mondja Jézus, hogy harmadiknak éppen egy samaritánus jött. Testvéreim, váratlan fordulat volt. Ez a samaritánus az az ember, akinek semmi köze nem volt a paphoz, semmi köze nem volt a lévitához, egyáltalán semmi köze volt a választott néphez, sőt, ellenkezőleg. Ez az ember, aki segített, ellenség volt. De úgy látszik, a törvénytudó mégis elérte a célját Jézusnál, mert hiszen azt olvastuk az első versekben, hogy kísérteni akarta Jézus. Hát ő nagyon jól tudta, hogy ki a fele barát, mindent nagyon jól tudott, tudta a törvényt is, kívülről vágta a dolgokat, elérte a célját, Jézus Krisztus kísértette, és Jézus Krisztus olyat mondott, amiért nagyon könnyen kitagadták a közösségből, ha valaki ilyen megoldási lehetőséget mondott, kiszolgáltatta magát a választott népnek. Testvéreim, amit Jézus Krisztus mond, hogy a pap meg a lévita után a samaritánus jött, ez kihívás volt, ez botrány volt, ez provokáció volt. Mind a zsidó füleknek, mind a görög füleknek egyaránt. A samáriai, mint felebarát, hát ez botrányos. Testvéreim, ez pont olyan, mintha azt mondanák, hogy vannak haragos szomszédok, aki közül az egyik azt mondja, hogy még a temetésedre sem megyek el, ha meghalsz. És akkor, mikor bajban van a szomszéd, mégis átjön és segít. Na, testvéreim, Jézus ezt akarja mondani, hogy ez a haragos szomszéd, ez segített a szerencsétlen emberen. Ez a gyűlölt ember, ez látta el ezt a szerencsétlent. Megbotránkozott a törvénytudó, hallatlan, skandalum, botrány. A botránynak ez az idegen szava a görögben, a skandalum, azt is jelenti, hogy ekevas. És ahogy az ekevas belemegy a földbe is, felforgatja, felhasítja a földet, így hasított bele a törvénytudóba is Jézus mondása. A samáriai jött, és az segített. Igen, testvéreim, ami eddig világos volt, ami eddig érthető volt, azt mindet felforgatta a törvénytudóban Jézus szava. Minden feje tetejére állt a törvénytudóban most. Mint ahogy sok minden, ami benne van, ami szentírásunkban, a Bibliánkban, sok minden botránkoztató az embereknek. Valaki egyszer azt mondta nekem, hát én nem tudom, hogy miért van ez az Ószövetség benne a Bibliában. Hát elkezdtem olvasni, de abba hagytam, mert botránkoztató, ami ott történik, amit ott az emberek tesznek, hát én azt nem tudom olvasni. Az megbotránkoztató dolog. Nagyon sok ember botránkozással hallja, hogy a világot Isten teremtette. Mert ő úgy gondolja, ahogy a tudósok már kezdik belesújkolni az emberekbe, hogy hát ugye a világ az úgy magától jött létre, aztán ami tökéletlenség volt benne, az az evolúció folyamán kifejlődött, hát ezeket a képtelenségeket, blőd dolgokat mondják az embernek, és ha azt mondjuk, hogy a világot Isten teremtette, és tökéletesnek teremtette, és jónak teremtette, hiszen ő, amikor szétnézett a világon, azt látta, hogy minden igen jó, hát akkor mi ne botránkozzunk ezen, mert okosabbat mi sem tudunk ennél mondani. De botránkozik az ember azon, hogy Jézus Krisztus a Szentlélektől fogantató. Szűz Máriától született, a holottaiból feltámadt. Felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Botrány a hitetlen emberek számára. Botrány. Emlékszünk rá, amikor olvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvből István vértanúnak a halálát, pont azon botránkoznak meg is, kezdenek ordítani, és kezdik megkövezni István, mert azt mondja, István, látom Jézus Krisztus az Atya jobbján, a megnyílt egyekben. Testvéreim, botránkozik a törvénytudó. Szerinte az lenne a jó, az lenne a megoldás, ha már a pap nem segített, a lévita nem segített, de legalább egy zsidó ember jönne. Ez a gyűlölt samaritános is tenne úgy, mintha többi kerülné el. De valaki a választott nép közül ott lenne, és az segítene. Testvéreim, a megoldás így botrányos, hogy egy samáriai jött segíteni, pedig az jött. Jézus azt mondja, az jött. Micsoda kihívás, micsoda provokáció. Testvéreim, nem vettétek még észre, hogy a Bibliában sok ilyen kihívás, provokáció van. Mondok néhányat. Azt mondja Jézus, szeresd ellenségeidet. Ha megüti valaki az egyik orcádat, tartsd oda a másikat is. Ha az egyik elkéri a felső ruhádat, adod az alsó ruhádat is. Micsoda kihívás, micsoda provokáció. Ha valaki egy mérföldre kényszerít, menj el vele kettőre. Jót tegyetek azokkal, akik titeket kergetnek. Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Micsoda kihívások, micsoda provokáció. Testvéreim, ez ésszel, ez tapasztalattal, ez tudománnyal nem tudjuk megközelíteni. Megközelítése egyedül csak az Isten szent lelkének csodája tudja ezt művelni. Igen, hogy számunkra ne legyen botránykő a Biblia. Hogy ne legyen botránkozás mindaz, amit nekünk Jézus Krisztus mond, ahhoz mindig könyörögnünk kell azért, hogy Szentlélek Úristenünk áldjon meg bennünket, áldja meg a mi igazságainkat úgy, hogy ne botránkozzunk meg, hanem tudjuk elfogadni az Isten magasabban lévő igazságát. Tehát nem a mi igazságunk a fontos. Ne a mi igazságunk legyen az egyedüli döntő, mert lehet, hogy a mi igazságunk a legnagyobb igazságtalanság. Az Úristen igazsága legyen a döntő. Azt tudjuk elfogadni. Tudjuk mi magunk is elmondani Józsuéval, aki az Úrral van ide hozzám. Én és az én házam népe az Úrnak akarunk szolgálni. És testvéreim, a szülők, gyermekek, rokonok, barátok, ismerősök, ebbe a hitbe nevelődjünk bele, ebbe a hitbe tudjunk mi magunk is benevezni, és ebben tudjunk élni. Miért izgalmas dolog, testvéreim, ez a hajtókanyar, amikor azt mondja Jézus, hogy jött a pap, elkerülte, jött a lévita, elkerülte, de jött egy samaritánus, és az segített rajta. Azért, mert az Istennek a megoldása szokatlan a mi számunkra. Ugye sokszor mondjuk el magunkban is, vagy még másoknak is elmondjuk. Ha én Isten volnék, nem így intézném. Se ezt, se a világ sorsát egyáltalán másképpen gondolkoznék, másképpen cselekednék. Testvéreim, az Úristen megoldása nem egyezik a mi elgondolásunkkal. Az ő gondolatai sokkal magasabbak a mi gondolatainknál, és az útai egészen másak, mint a mi útaink. Bántja a törvénytudót az, hogy nem a pap segített, nem is a lévita segített. Ugye tudjuk, hogy a pap az Áron családjából származott. A lévita lévitörzséből származott templomszolga. Most az áldozat is egy zsidó ember, talán a rablók is, akik leütötték, azok is zsidó emberek voltak. A fogadós is zsidó ember. Hát ebben a körben kellene gondolkozni. Samaritánus. Hát mi az, hogy samaritánus? Vagy ki ez a samaritánus? Vagy mi az, hogy Samária? Testvéreim, Samária Jeruzsálemtől északra, körülbelül 50 kilométerre feküdt, és 722-ben Jézus Krisztus születése előtt, amikor deportálták a zsidókat Babilóniában, néhányan ott maradtak, és ezek, akik ott maradtak, a betelepített pogányokkal keveredtek, élettanilag is, vallásilag is, és egy ilyen keverék vallás keletkezett Izraelben. Na most, testvéreim, amikor visszajöttek a zsidók, az a maradék legalábbis, akik Babilóniából még visszatudtak jönni, azok látták, hogy micsoda keveredés van a vallásban, nem tudtak azonosulni vele. Így aztán ezeket az embereket kiközösítették, ezek lettek az úgynevezett samaritánusok, akik kezdetben próbáltak volna beilleszkedni. Próbáltak a templom újjáépítésében is részt venni. A zsidók azonban azt mondták, hogy nem kell. Nem kell. Kiközösítették őket. Aztán egy húsvét ünnepe előtt a samaritánusok a templomot megszentségtelenítették azzal, hogy húsvétra virradó éjszaka a templom környékét emberi csontokkal körülszórták. Na, itt betelt a pohár, ma azt mondanák, hogy itt teljesen kiütötte a biztosítékot, ugye, a válaszolt népből, és ettől kezdve esküdt ellenségeivé váltak egymásnak. Kerülték az országot is. Ha úgy volt az út, hogy Samárián kellett volna keresztül menni, inkább kerültek több 10 kilométer, de Samária földjére nem tették be a lábukat. Így érthető az is, hogy a samáriai asszony, akivel Jézus Krisztus beszélget János evangéliuma 4. fejezetében, nem akar Jézusnak vizet adni. Így érthető, hogy amikor samáriai faluba mennek a tanítványok, nem akarnak nekik kenyeret adni, nem akarnak nekik szállást biztosítani, és így érthető Jakabnak, aki a Jánosnak a kitörése, Uram, küldj tüzet ezekre a samaritánus falukra. Tehát látjuk, hogy nagyon messze vannak egymástól, nem kilométerekben, hanem lélekben vannak nagyon messze egymástól. Szeretett testvéreim, olyan messzire vannak, mint azok a testvérek, akik azt mondják, hogy majd csak akkor megyek el hozzád, ha a halál már bekupogtatott hozzád. Testvéreim, ilyen nagyon messziről csak egy fele barát jöhet. És Jézus Krisztus, ami fele barátunk, ilyen közel jött hozzánk. Mi, akik ellenségei voltunk, mert nem csak, hogy szenvedéseket okoztunk neki, hanem keresztre is vertük bűneinkkel. Ő közel jön hozzánk. Mit tesz a samaritánus testvéreim? Oda megy és lehajol ez a szerencsétlen emberhez. Tudjátok, hogy nem is volt ez akkor olyan egyszerű dolog. Rendkívül veszélyes volt, hiszen ráfoghatták volna, ő csinál. Ő ütötte le azt az embert, és senki meg nem óvta volna őt a megkövezéstől. Aztán leveszi a fejkendőjét. Azzal akarja bekötni ennek a szerencsétlen embernek a sebeit. Azt a fejkendőt, amit ő napszúrás ellen használ. Mostani melegekben tudjuk. El tudjuk képzelni, hogy milyen meleg van ott, sokkal melegebb, mint nálunk is, mi is alig bírjuk. Ugye ez az ember leveszi a fejéről ezt a napvédőt, és beköti vele a szerencsétlen ember sebeit. Olajat és bort tölt a sebbe. Az olaj talán a saját maga ellátására szolgált volna, a borral talán a saját szomjúságát oltotta volna, mindegy, most ezekről lemond, mert ennek a szerencsétlen embernek van szüksége rá. Kereskedő ember lepakol a barmáról, és felülteti rá ezt a félholtra vertet, oda van az üzlet. De most mindegy, nem az üzlet számít, hanem ez az ember, akinek szüksége van arra, hogy elvigye őt. Az idejére is szükség van, a pénzére is szükség van ennek a szerencsétlennek. Ilyen közel Jézus Krisztus jön az emberhez, mert ő látja a mi szükségeinket, a mi bajainkat, a mi kárhozatba vezető útunkat, és meg akar bennünket menteni, és mindenét idadja. Testvéreim, Jézus Krisztus istenségéről mondott le, érted és értem, azért az emberért, aki ezért halálra adta őt. Testvéreim, az ember általában úgy szokta a karrierjét elképzelni, hogy minél följebb és minél följebb emelkedni, és esetleg másokat letaposni. Jézus Krisztus karrierje, hogy ő viszont lejött hozzád és hozzám, és nem azért, hogy letapasson, hanem hogy lehajoljon hozzád és hozzám, bekösse a sebeidet, meggyógyítsa minden betegségedet és minden erőtelenségedet. Mert azt olvassuk az ígében, az ő sebei által gyógyulunk meg. Minden jó téteményedet neked akarja adni. Testvéreim, a felebarát titka tehát, az igazi felebarát, Jézus Krisztus. És a nagypénteki csoda abban van, hogy nem csak az ember Jézus hal meg, hanem az Isten Jézus hal meg, érted? És a húsvéti csoda, hogy nem csak az Isten Jézus támad fel, hanem az ember Jézus is feltámad. Igen, testvéreim, szent lelkével minket is új életre akar támasztani. Miért? Hogy a gyűlölködőből szerető szívű legyen, hogy a bosszúállóból testvérérzésű formálódj, és hogy az ökölbeszorult kezek imádságra tudjanak kulcsolódni. Befejezem, testvéreim, mit adott a samáriai? Mindent adott, amire a másiknak szüksége volt. Nem kezdte el latolgatni, hogy ja, hát nekem erre is majd szükségem lesz, ezt nem adom oda. Erre is nekem szükségem lesz, ezt adom oda. Semmi nem volt fontos. Ennek az embernek mindenre szüksége van, tehát mindenemet oda adom. Annyira gazdag volt ez a samáriai, amilyen szegény volt az a félholtra vert ember. Testvéreim, a betegeknél tudjuk, hogy ha valaki beteg, és csak úgy lehet megmenteni, hogy vér átömlesztése van szükség, akkor megteszik az orvosok, hogy vérátömlesztést alkalmaznak. Nekünk mire van szükségünk? Kegyelem átömlesztésre, és ezért Jézus Krisztus adta az ő tulajdon vérét. És amikor másokról van szó, a te fele barátodról, akkor szüksége van annak az embernek szeretet átömlesztésre is. Olyan jó dolog, ha a szeretetünket nem fogjuk meg a másik embertől. Nem az a fontos, hogy mi van, hanem az a fontos, hogy annak a másiknak mire van szüksége. Mit jelent hát a fele barát? Azt jelenti, hogy fele barátok, ki egyenlítjük egymást. Isten gondoskodik, és azért gondoskodik, hogy neked meglegyen mindened, hogy tudj segíteni azon, és mindent meghallgasson az, akinek erre szüksége legyen, van. Testvéreim, a római levél 13. fejezetének 8. verse had legyen az igehirdetés záró mondata. Senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Amen. A 464. dicséretet énekeljük, testvéreim, a 464. dicséretnek minden versét énekeljük. Jöjj királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom. Köszönjük, hogy te véredet hullattad értünk, és mindent ideadtál nekünk azért, hogy mi a halál állapotából az életre támadjunk, és az örök élet és üdvösség honába elérkezhessünk. Ó, Urunk, nem tudjuk megköszönni, és csak a szívünk háláját tudjuk adni. Bocsásd meg, hogy sokszor még ezt se tesszük. Adj hálásabb szívet, hogy te segítettél rajtunk, nyomorult bűnös embereken. Betegségeinket te viselted, fájdalmainkat te hordoztad. Miértünk sebesítettél meg, és adattál halálra, hogy nekünk életünk legyen. Áldunk téged, Úr Jézus Krisztusunk, hogy te hatalmas vagy. Te legyőzted a halált, legyőzted mindazt, ami a földön akadály lehetett volna, és megnyitottad a kaput az atyai ház felé. Megnyitottad az egeket, és te törted át, és ültél oda az atya jobbjára, hogy a te dicsőségedből minket is részesíthess. Urunk, amikor fél voltan megsebesítve fekszünk sokszor itt az életnek az út felén, akkor köszönjük, hogy te messziről eljössz, hogy segíts rajtunk. Segíts ezután is, és áld meg minket engedelmes, hálás lélekkel. Urunk, eléd visszük a gyülekezetnek kicsinyeit, nagyjait, egészségeseit, betegeit, az örömöket hordozókat, vagy a fájdalmakat, gyászt viselőket. Kérünk téged, Úr Jézus Krisztusunk, te légy továbbra is a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvéreim, most is, mint minden alkalommal, hálás szívvel és szeretettel köszönjük meg a gyülekezet imádságát és áldozathozatalát, amelyel egyházunk lelki és anyagi életét igyekeztetek segíteni. Jézus Krisztusunk gazdag lévén szegény élet érettünk, hogy mi az ő szegénység által meggazdagodhassunk. Testvéreim, szeretettel hirdetem azt, hogy a jövő heti bibliórát is megtartjuk a szokott időben, kedden 18 órakor. A gyülekezet ifjúságát is kérem, hogy erre az alkalomra jöjjön most a nyár folyamán. Testvéreim, Isten iránti hálával jelentem, hogy a gyülekezet által eltervezett klímaberendezés körülbelül 90%-a már elkészült, és érezhetjük is, hogy ennek a jótékony hatása érződik itt a gyülekezeti teremben. Éppen azért kérem a gyülekezet tagjait, hogyha már ez a berendezés működik, az ajtókat ne hagyjuk nyitva, hanem tegyük be mindig, mert csak ez így működik. Ki szokott írva lenni az üzletek ajtaján is, tessék betenni az ajtót, mert hűtünk. Na hát ez itt is érvényes, hogy kérem szépen a gyülekezet tagjait, hogy az ajtókat tegyük be, meg azokat is kérem, akik még erre szeretnének adakozni, hogy ezt megtehetik, és ezt hálás szívvel is köszönjük. azt is tudják a gyülekezet tagjai, hogy ez a szerelés bizonyos kosszal járt itt a gyülekezeti teremben, azonban néhányan igyekeztek arra, hogy mire az Isten tisztelt alkalma elérkezik, tiszta gyülekezeti terem várja a kedves testvéreket. Mindazok, akik a takarítás munkájában részt vettek, azoknak hálás szívvel mondunk köszönetet, mind az egyházközösség vezetősége nevében, mind pedig a gyülekezet többi tagjainak a nevében is. Köszönjük az áldozatos munkát. Örömmel jelentem, testvéreim, hogy esküvő lesz a gyülekezetünkben ránk következő szombaton délután 4 órakor. Koppány Csaba és Mátrai Vozár Hajnalka gyülekezetünk tagjai esküdnek örök hűséget, és kéri Isten áldásukat itt a templomunkban az ő házassági életükre. Mi is kérjük az Urat, áldja meg az ő szent szándékukat, és adja, hogy boldog házas életük legyen. Tehát kérem a gyülekezet tagjait, hogy minél többen vegyünk részt most ránk következő szombaton, július 29-én szombaton, délután 4 órakor ezen a szép, örömteljes gyülekezeti alkalmon. Akik részt kívánnak venni a gyülekezeti héten, azon a bizonyos Balaton felvidéki monoszlói együttléten, amely augusztus 13-ától 19-ig lesz, még feliratkozhatnak a hirdető táblán a névsorra. Testvérei, most az áldás elfogadása előtt énekeljük el először a 465. dicséret minden versét. Ez a 465. dicséret így kezdődik: Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet. Utána énekeljük nemzeti imádságunkat, a himnuszt, és fogadjuk utána Istennek áldását. Tehát most a 465. dicséret versét. ezeket, Anna szeretteim, növekedjetek a kegyelemben, és ami megtartó Jézus Krisztusunknak megismerésében, őnek legyen dicsőség most és mind örökkön örökké. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk viszontlátásra.